Alikolana buso wa mi au kolana ilondo lose su hambena mi
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor a második félévi magyar EU tanácsi elnökség előkészítése keretében a gyáriparosok európai kerekasztala vezetőivel tárgyalt a Karmelita Kolostorban, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen a Vodafone, a BMW, a Deutsche Telekom és a MOL vezetői is részt vettek. Az Európai Unió globális versenyképességének növeléséről volt szó, ami a magyar elnökség egyik kiemelt célja. A tárgyaláson számba vették a legfontosabb ipari szereplők javaslatait az európai versenyképesség javítása érdekében. Orbán Viktor méltatta az európai ipar szereplőinek hozzájárulását a kontinensen élők jólétéhez, a gyáriparosok pedig elismeréssel nyilatkoztak a magyarországi gazdasági környezetről. Az elemzők által vártnál alacsonyabb 4%-os volt az infláció májusban. Áprilishoz viszonyítva átlagosan 1,1%-kal csökkentek az árak, a jármű üzemanyagoké 4,4%-kal estek. Eközben 49 milliárd forintos többletet ért el a költségvetés májusban a pénzügyminisztérium előzetes adatközlése szerint, erre 2016 óta nem volt példa. Július 1-től várhatóan két hétre leáll az MVM áramszámlázási rendszere. Az E.ON áramszolgáltató beavadásával az MVM Next energiakereskedelmi ZRT nyújtja majd az egyetemes áram- és földgázszolgáltatást. Az elmúlt hónap is érdemi előrelépést hozott az elektromos gépjárművek hazai térnyerésében, közölt az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. A belügyminisztérium nyilvántartása szerint májusban 2677 gépkocsit láttak el világos zöld hatósági jelzéssel, ennél magasabb havi adatot mindössze egyszer idén márciusban mutatott a statisztika 2920 darabbal. Megújul a 135 éves múltra visszatekintő vasúti képzés, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-vel. Egységesebbé, rugalmasabbá és hatékonyabbá válik az alapképzések és a folyamatos időszakos oktatások rendszere, amely vonzóbbá teheti a fiatalok számára a vasutas pályát, csökkentik a munkaerőhiányt és fokozzák a versenyképességet, miközben egyetlen dologból jottányit sem enged, a vasútbiztonságból, írta a tárca. A büntetés végrehajtási szervezet is segít az árvízi védekezésben Körmennél. A Vas vármegyei területi védelmi bizottság kérésére 40 dolgozójuk homokzsákokkal erősíti a gátat, között a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága az MT-vel. Az ukrán-magyar határszakaszon 4838-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 4892-en nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. 15 embernek állította ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. 11 konzul segíti a helyszínen a magyar szurkolókat az Európa-bajnokság mérkőzésein, Kölnben és Stuttgartban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter arra kérte a Németországba utazókat, hogy regisztráljanak konzuli védelemre. Magyarországról a három csoportmeccsre összesen körülbelül 40 ezeren utaznak ki. A boszniai szerbek vezetője beváltotta korábbi fenyegetését, Milorad Dodik szerint megszületett a döntés a szerb köztársaság kiválásáról Bosznia-Hercegovinából. Már csak a népszavazás megtartásának időpontját kell kitűzni. Moszkva nem változtat a daytoni megállapodással kapcsolatos álláspontján, jelentette ki Vlagyimir Putyin, akit találkozott Dodikkal. A szerződést a bosznia-hercegovinai stabilitás zálogának tartják, mondta az orosz elnök. Az Egyesült Államok sem engedélyezi a kiválást és reagálni fog a daytoni megállapodás megsértésének minden kísérletére, reagált már korábban az amerikai külügyminisztérium. Nagyjából 20 észak-koreai katona átlépte a két kúrát elválasztó fegyverszüneti vonalat, de miután a dél-koreai hadsereg figyelmeztető lövéseket adott le, visszatértek a határ északi oldalára, írta a szöuli vezérkar jelentés alapján a távirati iroda. Feltételezhető, hogy nem volt szándékos a határátlépés. Az 1950-től 53-ig tartó kúrai háború hivatalosan fegyverszüneti megállapodással és nem békeszerződéssel ért véget, így a két ország technikailag a mai napig hadban áll egymással. A mezőgazdasági kaszálási munkák során fokozottan ügyelni kell az őzgidák és egyéb fajok védelmére, hívja fel a figyelmet az Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az őzek ellési ideje részben egybeesik a széna és a szilás betakarítási időszakával, a gidák 2-3 hetes korukig nem mozdulnak el születéshelyükről. Több mint 10 000 részvevőre számítanak a szervezők a Balaton átúszáson. A tervek szerint július 20-án kerülhet sor erre, de ha az időjárás nem engedi, akkor másik időpontot választanak. Végül az időjárásról. Holnap egy újabb felhőtöm vonul át felettünk, ami mögött majd ismét kisüt a nap, szorványosan várható zápor, zivatar. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az erdő fohásza.
Ellepték a kékvércsék a Magyar Zeneházát. Alakulásának 20. évfordulójára ugyanis egyedülálló térhatású filmet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kékvércse Védelmi Munkacsoportja, amelyet a Zeneháza hangdómjában tekinthettek meg az érdeklődők a múlt héten. Az MMT-je Angolában a világ legnagyobb ragadozó madár éjszakázó helyén forgatott, a National Geographic megbízásából, ahol a kékvércsék világállománya gyülekezik az Európa felé tartó vándorút megkezdése előtt. Hazánkban legfeljebb néhány ezer példány számlál egy-egy őszi gyülekező, de a közelmúltban magyar kutatók egy eldugott angolai kisváros mellett elképesztő felfedezést tettek. Dr. Fehérvári Péterrel, az Állatorvosi Egyetem tudományos munkatársával Tikovics Ernő beszélget.
Legalább 40 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy halljak először a kékvércsékről, és gondolom, hogy sokan vannak rajtam kívül még így, ugyanis régebben nem volt éppen a figyelem középpontjában sem a madár, sem a védelme. Mikor vált, vagy mitől vált szükségessé, hogy védjük a kékvércsét?
Ez egy jó kérdés. Valaha egyébként így még az 50-es években a figyelem középpontjában volt már egyszer a kékvércse. Készült róla egy film is, egy nagyon neves kutató, a Természettudományi Múzeumban dolgozó kutató foglalkozott vele, több tudományos cikken keresztül is, egy országos felmérést is csináltak, és aztán valahogy a 60-as, 70-es, 80-as években elsikkadt a figyelem a kékvércséről, és a következő nagyobb ilyen információgyűjtés, amikor a 90-es években volt, és akkor kiderült, hogy hát az 50-es évekhez képest töredéke van ma Magyarország területén, töredéke a költőpároknak a száma, és aztán valamikor a 2000-es évek elején kezdtünk el ez a csapat, akivel együtt dolgozom most, foglalkozni a vércsékkel, először lokális szinten, aztán országos szinten, és utána nemzetközi szinten. És valahogy nagyon gyorsan kinőtte magát ez a történet.
Ami különösen is érdekes volt itt a kis bevezetőben, mielőtt a filmet levetítették volna, az az, hogy a kékvércsét korábban, amikor elkezdődött a védelme, a ragadozó madarakhoz sorolták, és kiderült időközben róla, hogy közelebb áll a papagájokhoz, mint a vércsékhez.
Genetikailag igen. Ettől még azért nem papagájok, és egy önálló rendszertani egységet képeznek, és ragadozó madaraknak tekinthetjük funkcionalitásukban, de valóban nem közelebbi rokonai a sasoknak, vagy a héjáknak, mint a papagájoknak.
Meg volt a probléma, nem tudtatok még sokat a madárról, hogy kezdődött el maga a kutatás is ezáltal a védelem?
Hát az első lépés az az volt, hogy csináltunk egy országos felmérést, hogy megtudjuk, hogy egyáltalán hányan vannak, és hogy milyen stádiumban vannak jelenleg. Ez volt 2005-6-ban, és aztán ez alapján, a felmérés alapján megpróbáltuk először a hazai költőterületek minőségét javítani. Ez az élőhelyeknek a fejlesztése, költőhelyek, ez volt talán a legfontosabb probléma, hogy nem nagyon volt ezeknek a madaraknak hol költeni. Ugyanis ők nem építenek fészket. Egy árva gajat nem rak keresztbe ahhoz, hogy neki saját fészke legyen, más fajokra van utalva, és az a faj, amire utalva volt, az gyakorlatilag összeomlott az elmúlt 70-80 éve Magyarországon, ez a vetési varjú. Ennek elsősorban az az oka, hogy aktívan írtottuk, mert mezőgazdasági kártevő vagy kártevőnek gondolt. És hát mivel eltűntek a vetési varjúk, eltűntek a fészkek, eltűntek a vércsék is. És ezt orvosolandó egy nagy skálájú költőláda programba kezdtünk, és ez tulajdonképpen majdhogy nem, sőt, inkább úgy mondom, hogy kicsit több, mint megduplázta a mélyponti 2006-os költőállományt.
Tehát akkor ez volt az a faktor, és nem az élelmiszerhiány, mondjuk?
Ez egy komplex történet. A varjak nem csak azért tűntek el, mert írtottuk őket, ami maradt vetési varjú, az át is helyeződött, és a városi környezetekben volt, ahol a vércsék nem mentek utána. Sőt, maguk az élőhelyek is nyilván változtak ez alatt az idő alatt. Jóval kevesebb legeltetett állat volt, ami is a legeltetést időközben több vizsgálatban ki tudtuk mutatni, hogy egy fontos eleme a vércséknek. Egy bizonyos periódusban a legeltetett gyepeken való vadászat az egyik fontos túlélési forrás. Szóval ez egy komplex probléma, de a legszűkebb az biztos, hogy a költőhelynek a hiánya volt.
És akkor kezdett feljönni az állomány, hogyan jutott eszetekbe az, hogy kövessük a kék vércsék útvonalát. Egyik kedvenc olvasmányom a Vándor madarakkal Afrikába című könyv, amilyen 100 évvel ezelőtt íródhatott, és a szerző követi a darvakat Norvégiától, Svédországtól le Egyiptomig. Hát nem hittem volna, hogy 100 éve utána még akad ilyenfajta munka.
Ó, bőven. Amikor elkezdtünk a vércsékkel dolgozni, annyit tudtunk, hogy valahol a Afrikában megy el mindegyik. Nem az van, hogy néhányan el, vannak olyan fajok, ahol a társaságnak csak egy része vonul el, vagy nem vonul messzire, vagy nem megy át a földközi tenger, vagy nem megy át a Szaharán. Annyit tudtunk, hogy ők valahova eltűnnek Afrikába, feltetően átmennek az egyenlítőn is, de az biztos, hogy a Szaharától délre telelnek. Ez volt az összes információnk, és valamikor ilyen 2006-7 környékén én csináltam egy felmérést, akkori eszközökkel megpróbáltam az összes megfigyelést, amit valaha a kékvércséről a telelési időszakban tettek és közzé tettek, azt összegyűjtöttem, és ez alapján hát szinte bárhol lehetett volna a költőterület Afrikában. És a nagy áttörést az hozta, hogy 2009-ben egy műoldas jeladókat forgalmazó céggel együttműködve a legújabb, legkisebb eszközüket tesztelhettük, és akkor 9 madárra tettünk fel jeladókat. Talán még 2 másik projekt volt a világon, akiknek adatták tesztelni ezt a kisméretű jeladót. Vagy a vércsék picik, ők ilyen 120-160 grammos állatok, nem lehet rájuk olyan jeladót tenni, mint mondjuk egy kutyára, macskára, vagy egy nagyobb sasra, amiben nagy elektronika van, nagyon picinek kell lenni ennek a jeladónak, és akkor 2009-ben jutott a technológia oda, hogy ilyen pici jeladókat lehetett felrakni, és akkor derült ki számunkra, hogy merre, hova és hogyan mennek, és akkor tárult fel ez a mostani történet első eleme, hogy már azok a madaraknak is egy része ezen a helyen, amiről most ma szó volt itt, megfordult. És azóta több állatot jelöltünk, összesen most már szerintem olyan 50 fölött vagyunk, és jelöltünk Olaszországban, Kazasztánban, jelöltünk a Fekete-tenger partján vonulás, akik később, mint számunkra kiderült a jeladó alapján, Oroszországban, Ukrajnában költöttek. Az egész költő területről származó madaraknak szinte mindegyik, aki márciusig eljutott, az megfordult ezen a mega gyülekező helyen Angolában.
Miért pont Angola?
Erre a kérdés nem fog tudni válaszolni, hogy miért pont Angola. Azt meg tudom mondani, hogy miért ott. Vagy van egy jó sejtésünk, hogy miért abban a régióban. Az egyik fő ok az az, hogy a tavaszi vonulásra készülnek fel márciusban madarak. Valamikor április vége, május elején érkezik meg a kékvércséknek a zöme ide a költőterületre, tehát egy hónappal időben ezelőtt vagyunk. Ebben az egy hónapban nekik át kell kelniük az egyenlítői esőerdőn, a száhelővezeten, a sivatagon, át kell kelni a földközi tengeren, és ezt nagyrészt mind széllel szembe teszik, mert a sivatagban ilyenkor általában szembeszél fúj. Az igazság az, hogy nagyon nehéz út. A tavaszi sokkal nehezebb út nekik, mint az őszi. Erre fel kell készülni, és az, hogy miért pont ott készülnek fel, ahol, annak az az oka, hogy olyan mennyiségű termesz rajzik ebben az időszakban, abban a régióban, hogy még akár egy ilyen milliós vércse tömeg több heti, napi táplálkozása se tud látható nyomot hagyni a termeszekben. Ez nagyon nagy méretű termesz, ezt az emberek is eszik, a vércsék is eszik, a kisénekes madarak is eszik, a gyíkok is eszik, mindenki termeszt eszik ebben az időszakban. Olyan olyan tápanyagdús és olyan könnyen hozzáférhető táplálékforrás. Konkrétan a Vércsik mellett lévő faluban az emberek hálókkal gyűjtik össze és csinálnak belőle ételt. Ez az egész régióra jellemző, ez a nagy termeszrajzás, vagy legalábbis számunkra úgy tűnt, de ez egy nagyon izgalmas kérdés, és nyilván ez a kulcsa annak, hogy ott vannak a Vércsék. Ezt továbbiakban kell majd vizsgálnunk, hogy hol, mikor, mennyi, miért, miért pont itt, mik azok a körülmények, mi az, ami változhat a klímaváltozásra, mi az, ami egyéb veszélyforrás lehet a Vércsékre, hogyha ez a táplálékforrás megszűnik. Az látható, hogy ez a fő oka, hogy ők azért vannak itt.
A Vércsék tehát ott termesztesznek, itt Magyarországon rovarokat?
Rovarokat is. Itt Magyarországon a fiókákat nevelik, a fiókáknak általában érdemes valami nagyobb táplálékot hordani, mert azért egy pici sáskával, sáskánként felnevelni a fiókákat az nagy munka. Úgyhogy itthon nagyon sok pockot, mezei pockot esznek, mezei pockok az egyik fő táplálékforrás, de esznek egyéb gerinceseket, békákat, barnásobék a másik ilyen nagy táplálékforrás, esetenként gyíkokat, vagy nagyon ritkán kisebb madarakat, és persze nagyméretű rovarokat. De itthon azért sokkal többet vadásznak talajon, úgyhogy nagyon más a menü Európában, mint Afrikában.
Na, ha már a menünél tartunk, akkor a Vércsét is elmondhatjuk, hogy odakint megeszik.
Meg. Ez egy nagyon nehéz és kényes kérdés, mert nekünk, akik az elmúlt 25 évet aznak szenteltük, hogy egy Magyarországon fokozottan védett fajnak, mindent megtettünk, hogy nekik jó legyen, és oda megyünk, és azt látjuk, hogy mindenféle eszközökkel befogva, összetörve, félhalott Vércséket hordoznak a kezükben a fiatal gyerekek. Ez egy nagyon szomorú látvány, de ugyanakkor nem lehet ítélkezni, mert nekik ez egy élelmiszerforrás. Másrészt meg egy olyan mennyiségű madártömeg van ott, hogy érthető, hogy ezt megpróbálják kihasználni. Ez számukra nem különbözik attól, mint ahogy mondjuk halász. Vagy nem különbözik attól, mint hogyha egy valamilyen nagy vadat elejtene egy vadász. Tehát számunkra emocionális töltetű, de számukra ez egy teljesen hétköznapi dolog. És igazából a jó megoldás erre az, hogyha informáljuk őket, elmondjuk, hogy ez miért nehéz ügy, miért nagyon egyedi az, ami ott a környezetükben van, és nincs másik faluban, vagy máshol a világon, illetve hogyha megpróbálunk valami alternatívát kínálni majd későbbiekben. És erre vannak programok, meg vannak lehetőségek.
A jövőben van, tehát a magyarországi kékvércsállomány köszönhetően annak, hogy 20 éve folyik egy fajvédelmi program a megmaradása érdekében, de közben amíg néztem a filmet, amit vetítettetek, és néztem azt a több millió madarat, amiről azt mondtad, hogy szinte megbecsülhetetlen számban repkednek fölöttetek, hát akkor a magyar állomány most talán még csak egy csepp sem a tengerben.
Ez teljesen jogos, a magyar állomány egészen egy fán ül Angolában, és több négyzetkilométernyi vércse van, ez teljesen jogos, tényleg így van. Ezért is nagyon fontos, hogy ezt a helyet megtaláltuk, hogyha belegondol az ember, mert hát a világon az szinte az összes kékvércsét, hogyha ott most egy bozott tűz kitörne, vagy valami komolyabb behatást érne, valami mérgezéses esemény lenne, vagy bármilyen lokális, soha a világnak ki nem derülő pici hatás érne, az az egész kékvércs állományt a világon tönkre tehetné, annak ellenére, hogy legalább 4-5 ország rengeteg pénzt, energiát beletesz abba, hogy megvédje a saját kékvércs állományát. Az, hogy ezt a helyet megtaláltuk, és az, hogy ezen a helyen koncentráljuk a természetvédelmi erőforrásainkat, az a legfontosabb, amit tehetünk. Talán fontosabb, mint hogy itthon ládákat rakunk ki, vagy nem rakunk ki, vagy nem. Inkább úgy fogalmazom, hogy itt helyben az fontos, viszont az egész kékvércs állomány szempontjából meg az őszi, téli időszaka fontos.
Jó pár évtizede tanulmányozátok a Vércséket, gondolom előttetek is voltak ott külföldi kutatók, vagy helyiek, angolaiak, akik ismerték ezt a gyülekező, ezt a telelőhelyet. Mi a tendencia, vagy mi az irány? Nő ott, vagy csökken a számuk? Említettük a milliós nagyságrendet, és mondtad, hogy megbecsülni is nehéz. Mindenféle mesterséges intelligenciát hívtok segítségül, de még így is csak egy becslés az adat, amit kaptok a madarak számát tekintve. Azért csökken, vagy nő?
Nem nagyon volt ott senki előttünk. Tehát ezt mi fedeztük, fel, a mi műholdas jeladós madaraink mutatták meg ezt a helyet. A helyi angolai hatóságnak fogalma se volt arról, hogy ez létezik. Sőt, igazából, ami talán a legmegdöbbentőbb, az az volt, hogy mikor megérkeztünk első nap a gyülekezőhely melletti városba, és elmentünk a helyi polgármester asszony meglátogatni és megkérni, hogy segítsen nekünk itt néhány dolgot elintézni. Kérdezte, hogy miért vagyunk itt, és mondtuk, hogy a Vércsék miatt. És mik miatt? A Vércsék miatt. Milyen Vércsék? És mondtuk neki, hogy nézzem föl az égre, és ott volt 1500 kék Vércse a feje fölött, de ő nem vette észre, hogy ott vannak. Ez egy nagyon látványos jelenség, de úgy képzelje el mindenki, hogy nem azon, hogy egész nap ott vannak a Vércsék. Ez nem egy ilyen könnyen megtalálható valami, hanem egy specifikus napszakban naplemente előtt mondjuk egy órával oda megy az ember, és várni kell egy kicsit, és van egy 3/4 óra, amíg ez a jelenség lezajlik. és utána pedig éjszaka van és sötét van, nem lehet látni. Tehát egy nagyon specifikus helyen, nagyon specifikus időben kell ott lenni, hogy az ember részese lehessen ennek, és azért ezt nem olyan könnyű megtalálni, nem úgy kell elképzelni, mint a gnúk vándorlását, hogy így már messziről látni, és hatalma, igen. Sőt, mondjuk 50-70 kilométerrel a gyülekező előtt nem is nagyon lehet látni egyáltalán kékvércsét a levegőben. Pedig ott van a környéken valahol 1 millió madár, vagy több százezer madár, kéne, hogy lássuk őket, és egyáltalán nem is lehet látni, csak hogyha már egész közel érünk, és egész délután van, akkor kezdjük el látni a madarakat. Napközben felmennek a levegőbe, és nagy területeket bejárva eszik a termeszeket, de ez magasan van, és ez egy pici madár. De a kérdésre nem válaszoltam, nem tudjuk, hogy hogyan változik. Mert annyira megbecsülhetetlen a madártömegnek a mennyisége, hogy ha most eltűnne 100 000 madár ebből, vagy 50 000 madár ebből, ami hangsúlyozza Magyarországon 1200 pár van, tehát egy jó évben a fiókákkal együtt van 6-8 000 madár. Ha ebből a tömegből, ami kint van, eltűnne 50 000 madár, nem vennénk észre.
Mi a következő lépés a kékvércse védelme érdekében? Most már összefogott diplomáciai szinten is az ő érdekükben Magyarország és Angola.
Sok ötletünk van, először is a helyi természetvédelmi szervekkel együttműködve valahogy az egy prioritás, hogy a nagy mennyiségű kiaknázását a vércséknek lelassítsuk, megállítsuk, vagy fenntartatóvá tegyük, illetve megpróbálunk több kutatási programot végrehajtani, illetve lehet, hogy megpróbáljuk összekötni korábbi projektjeinket az amúri vércsékkel, az angolai kékvércsézéssel, és megpróbálni egy ilyen nagy nemzetközi csapatot, ahol a nagy vércse összegyűlések vannak, a helyieket és a kutatókat összeszervező egy ilyen nagy csapatot képezni. Úgyhogy vannak ötleteink még, de szerintem a prioritás az elsősorban az, hogy most megállítsuk, vagy lelassítsuk, vagy fenntarthatóvá tegyük a helyi vércsefogyasztást.
Egy fotókiállítás is kapcsolódik a filmvetítéshez, a Falkopolis című film vetítéséhez, és ezen az egyik képen olyan emberek néznek bele a lencsébe, akik fél lábon ugrálnak autógumikon. Ez is a polgárháború maradványa vagy öröksége.
Hát igen, az egyik fő ok, hogy nem tudtunk nagyon sokáig eljutni Angolába, az az volt, hogy hát vidéki Angolában igen komoly taposóakna probléma volt. És ezért nagyon nehéz lett volna megszerveznünk, mert az, hogy az ember eljut a fővárosba, vagy ami nagyvárosba eljut, az egy dolog, de nekünk ugye ki kellett menni a Bozótba, egy specifikus helyre, ahol a vércsék vannak, és hát ezt megfelelő vezetés, helyismeret nélkül nagyon nehéz, és hát az áttörést az okozta számunkra, hogy találtunk egy olyan embert, egy helyi partnert, aki egy helyi NGO-nak, egy helyi aknamentesítő NGO-nak volt az igazgató helyettese korábban, ezért ő pontosan ismerte, hogy mely területek azok, amik aknamentesek, melyek azok, amik veszélyesek, és ő vitt minket el először a vércsékhez. Már akkor, mikor 19-ben először voltunk, már akkor sokkal jobb volt a helyzet, mint azt, ami egyébként ugye a híradásokból érezhett az ember, hogyha valamennyire érzékeny volt erre, de mostanra egészen nagy mértékben megtisztították Angolát a taposóaknáktól. Mikor tavaly voltunk, és ezt a filmet forgattuk, akkor már nem is merült fel bennünk, hogy ez a taposóakna veszély van.
Angolában nem először jártál.
Nem.
Ez volt a negyedik alkalom?
A harmadik vagy negyedik.
Harmadik vagy negyedik, mert
nem is számolom.
Mindig egy kezeden elférnek az utak. Milyen Angola?
Nekem az egyik kedvenc országom. Pedig jártam sok helyen a világon. Mikor először voltunk, azt hiszem talán 2019 tavaszán, akkor éppen egy politikai rendszerváltás, vagy nem is egy politikai rendszerváltás, egy politikai erőváltás volt. Pár évvel voltunk a polgárháború lezárása után, egy 10-12 évvel, és megdöbbentően kedvesek és nyugodtak voltak az emberek. Volt valami pozitív hangulat, minden egy ilyen pozitív előretekintés, hogy a jövő innentől jobb lesz, és innentől megyünk előre. Meglepően tiszták voltak az utcák, meglepően rendezett volt minden, a szemétszállítást önkormányzatilag megszervezték. Ezeken a régiókban azért nem feltétlenül mindig szokott ez így lenni. És végtelenül kedvesek voltak az emberek. Tehát nekem tényleg az egyik kedvenc országom lett, arról nem beszélve, hogy nagyon kevéssé ismert, néhány kalandor lelkületű ember, mint én szokott eljutni vidéki Angolába, és hát az odavezető út, bárhova megyünk az országban, ami elképesztő tájakon visz keresztül, amik nagyon sajátosak és nagyon lehet más országokban látni. Szerintem zseniális a Angola.
Az elhangzott beszélgetésben a kékvércsékről dr. Fehérvári Péterrel, az Állatorvosi Egyetem tudományos munkatársával, az angolai expedíció egyik résztvevőjével beszélgetett Tikovics Ernő. Most irodalmi részlet következik. Vojnics András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 36. részét hallják. Felolvassa Szívós Győző.
Március 8. A mai napot a pihenésnek szenteljük. Némi néprajzi programmal tarkítva. Úgy érezzük, hogy a Teleki túra után megérdemünk némi kényelmet. Bevonulunk hát a Loyangalani Lodge gazdagokhoz szokott épületei közé. Van itt minden. Úszómedence, fürdőszoba, kétágyas szobák, luxus étterem. A vezér ezredes külsejű főpincér esténként belefúj az antilopszarvból készített kürtbe. Ezzel jelzi, hogy előállt a vacsora. És milyen vacsora? A legjobb európai éttermekével vetekszik, és ehhez jönnek még a trópusi ínyenségek. Ide a vendégek általában repülőgépen érkeznek. A kicsiny tóparti kifutópályán rendszeresen landolnak a néhány üléses gépek, s ha más nem, hát a postát hozzák. Ilyen géppel röpül el másnap Árpi és Tóth Laci. Nagyon szorítja már őket az idő. Azt tervezik, hogy megmásszák még a Kenya-hegyet, s aztán irány Európa. A Loyangalani Lodge tulajdonosa, egy fiatal német elmondja, hogy valamikor pezsgővízi életet álmodott a tóra. Az óriási, tiszta vízű tó, ahol ráadásul állandóan fúj a szél, ideális lesz a vitorlázásra, gondolta. Ebben a hitben volt egészen az első hajó vízre bocsátásáig. A hatalmas katamaránt egy erős szélroham felkapta, megforgatta és odacsapta. Volt hajó, nincs hajó. Ennyit erről, mondja a német, és kissé rágja a szája szélét. Sokba kerülhetett a kísérletezés. A Lodge szalonjában váratlanul kiderül, hogy nem is egy, hanem két osztrák expedíció járt erre. A második ki se tette a lábát a terepre. Megjöttek, ittak egyet, résztáblát erősítettek a falra, amelyben megörökítették nagyszerű vállalkozásukat, majd távoztak. Nyomban mi is elhatározzuk, hogy Nairobiban csináltatunk egy legalább ilyen szép táblát, és elküldjük a németnek, tegye fel a falra. Március 9. A luxus jó, de drága. Átköltözünk a kempingbe, ahol ugyan ivóvíz sincs, ellenben olcsó. Egész nap vizet szűrünk. A katadin szűrő mikroporózus kerámia betétje pár perc után eltömődik, pedig szemre tiszta a víz. Ezen kívül a leveleket olvassuk, amelyek Nairobiba érkeztek, s Lipta is annyi hozta utánunk. Ez egész napi szórakozásunk, már minden sort kívülről tudunk. Felkeressük a Loyangalani katolikus missziót. Nagyon készséges olaszok vezetik, nekik adjuk át a Teleki emlékkönyvet. Ígéretük szerint híven fogják őrizni. Az itteni templomnak valódi harangja van, ami nem kis dolog, a legtöbb helyen egy kiselejtezett autókerék helyettesíti, amit vasrúddal püfölnek. De nem csak harangjuk van, hanem ami még fontosabb, saját benzinkutyuk. Kapunk üzemanyagot, még a tartalékkannákat is megtölthetjük. Óriási dolog ez, nagy a boldogság, hiszen amikor nekivágtunk ennek a szakasznak, fogalma sem volt senkinek, hogy hol kapható üzemanyag. A térképen feltüntetett benzinkutak nem léteznek. Most már folytathatjuk utunkat északnak, a Stefánia tó irányába. Felkészülünk a másnap indulásra. Mindent, a sátrakat is beleértve felrakunk a kocsikra, s éjszaka szanaszét heverészünk a pálmafák tövében. Nincs mitől tartanunk. Az éjszaka meleg, skorpiót errefelé nem láttunk, csak gyászbogarakat. Azokat meg összefogom. Március 10. Kora reggel Géza óriási adag tojásrántottát varázsol a tojásporból. Jól lakva, vidáman és elégedetten veszünk búcsút Loyangalánitól. Jumbe, Ludwig és Samu, a három Toyota Land Cruiser az útnak kinevezett keréknyomon kezdetben a part közelében tekereg. Néha megállunk, itt földrajzosaink véget nem érően fényképeznek, méricskélnek, jegyzetelnek. A nyomok a tó fantasztikus méretű szintingadozásaira utalnak. Ez gyuszi szakterülete. Telekiék idejében a szokottnál jóval magasabb lehetett a vízszint. Part közelben nagy számú fák látszanak, amelyek most mélyen a tóban vannak, jegyezték fel. Azóta a tó vagy 100 méterrel húzódott vissza. A mai vízszint felett vagy 80 méterrel kagylók és más vízi állatok maradványait gyűjtjük. Jancsi számításai igazolni látszanak azt a feltevést, hogy a Rudolf-tónak egykor lefolyása lehetett a Nílus vízgyűjtője felé. Szeretnénk még ma elérni a Szibilói Nemzeti Parkot. A Rudolf-tó északi felén elterülő és a közelmúltban létesített 2500 négyzetkilométeres védett területet. A park területén szenzációs paleontológiai feltárások, ősember maradványok és állatfosszíliák vannak. Itt kutatott Richard Leakey, aki most a Kenyai Nemzeti Múzeum igazgatója. A környező vidék egészen fel az etióp határig száraz, sivatagos vagy félsivatagos, mégis érdekes állatvilága van. Magában a tóban pedig a földkerekség legnagyobb krokodil populációja található. Már a tó déli felén is nagyon sok volt, de mi lehet itt északon? A számítások szerint mintegy 20 000 szörnyetegnek nyújt életlehetőséget a halakban gazdag víz. De egyelőre még oda is kellene jutnunk. Az információs anyagok jó előre elriasztják a félénkebb utazókat. Megtudhatjuk, hogy csak nehéz 4 kerék meghajtású gépkocsikkal járható a telep, s mindenki köteles elegendő üzemanyagot és vizet vinni magával. Így is éppen elég turista halt már szomjan. Amint eltávolodunk a partoktól, keskeny sziklás ösvényre kerülünk, ami minden, csak nem út. 4 kerék meghajtással, majd felezővel bukdácsolunk az éles peremű sziklákon. Fogy az üzemanyag, és repedeznek a gumik. Amikor megállunk, nincs pihenés. Kereket kell cserélni. Egyre gyakrabban látunk állatokat. Nagy testű topit, karcsú és hosszú nyakú gerenukot, és sok struccot. Néha emberek jönnek szembe, sovány birkákat, keszek kecskéket terelnek. A távolban tevék tűnnek fel. A száraz, szúrós akáciabokrok között a grevi zebrák ügetnek. Valamivel nagyobbak, mint a közönséges zebrák, főleg a fejük nagy. Alakra leginkább a szamárhoz hasonlítanak. Rajzolatuk is más. A sávok keskenyebbek és sokkal sűrűbben helyezkednek el, mint gyakori rokonánál. Olyan sűrű a csíkozásuk, hogy messziről az állatok szürkének tűnnek. A földrajzosok megint megállítják a konvojt. Térképlapokkal hadonászva a közeli dombok tetejére rohannak. Jancsi Teleki és Hőnel leírásait, Hőnel szelvényeit veti egybe a valósággal meg a legújabb űrfotókkal. Minduntalan bebizonyosodik, hogy a 100 évvel ezelőtti utazók nagyszerű megfigyelők és komoly felkészültségű szakemberek voltak. A Nemzeti Parkba délután érünk, és azonnal el is tévedünk. Találomra követünk egy autónyomot, ami nem oda vezet, mint reméltük. De egyáltalán nem bánjuk. Egy még feltárás alatt lévő domboldalra jutunk, ahol valóságos kővé vált erdő bontakozik ki előttünk. Hatalmas fatörzsek hevernek a földön, félig betemetve, vagy állnak gigantikus oszlopként. A kovassavval átitatott, megkövesedett fák 3-4 millió évesek lehetnek. Már teljesen kőszerűek, tehát megfelelően kemények és nehezek, mégis a fás szerkezet kiválóan látszik. A méteres átmérőjű, eltölt fatörzseknek jól láthatók az évgyűrűi. Fantasztikus világ. A kőfák között zöld, barna és lila kövek hevernek. Sürgősen gyűjtünk mindenből, s a végén nagy erőfeszítéssel egy megkövesedett fatörzset is a kocsiba emelünk. Késő este találjuk meg Kubiforát, a Rudolf-tóba benyúló kis félszigetet. Nem Kubiról, szeretett tudománytörténészünkről nevezték el. A sötétben nem bukkanunk megfelelő táborhelyre, ezért a kis múzeumépület tornácán állítjuk fel a kempingágyakat. Amíg a többiek a vacsorát készítik, én a rohangáló rovarokat szedem össze. Tevékenységem ezúttal találkozik társaim egyetértésével. Nem szeretnek bogarak között aludni. A fárasztó nap után hamar álomba zuhannánk, ha nem riasztana fel a távolból felerősödő motorzúgás. Öreg Land Rover veri a port, vaksin pislogunk a fényszórók fényében. Rakterében vasbotos feketék ülnek. A Nemzeti Park közeli telepéről jöttek, csak miután igazoljuk magunkat, nyugodnak meg. Mi ugyan Nairobiban, a Nemzeti Múzeumban bejelentettük a látogatásunkat, ki is fizettük a szokásos díjakat, de még nem jelezték az érkezésünket. Talán nem is hitték a fővárosban, hogy eljutunk idáig. Francis, a feketék főnöke vérben forgó szemű, exaltált, de barátságos figura. Valamikor együtt dolgozott Leakey kutatócsoportjával, s azóta csak az ásatásokra tud gondolni. Roppant megörül nekünk, boldog, hogy majd körbevihet a feltáráson.
Vojnics András Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 36. részét hallották, felolvasta Szívós Győző. Az erdőfohásza már a véget ért. Munkatársak voltak Bartók Beát a zenei szerkesztő, Karkus István és Péderi Zsolt technikus, valamint a műsor készítője Tikovics Ernő. Az adást pénteken 10 óra 30 perctől újra meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, D'Antonino Bello Korunk asszonya Mária című művének második részét Baranyi Péter színművész olvassa fel.
D'Antonino Bello, Korunk asszonya Mária. Mária a szeretet asszonya. I love you, je t'aime, te quiero, ich liebe dich. Szeretlek. Ki tudja, vajon Mária idejében hogyan vallottak szerelmet a fiatalok egymásnak, gyöngéden és röviden szólva, mint egy hálaima, vagy inkább lopva, akár a mai cserfes lányok, akik futtában firkálják vallomásukat társuk tankönyvére, vagy rikítószínű hátizsákjára. Akár így, akár úgy, én mégsem tartom valószínűnek, hogy néhány részletet leszámítva, mint a farmerre tollal írt üzenetet vagy a falfirkálásokat, Palesztina fiataljainak viselkedése etéren nagyban eltért volna mai kortársaikétól. Legyen bár fakéregbe vésve, vagy a pásztorbot hegyével a mezőfövenyére írva, kellett, hogy legyen valamiféle jegy, amellyel mások tudtára adták e régi, új, örökké felkavaró vallomást. Az emberi élet titka tárul fele szóban. Szeretlek. Bizonyos, hogy Mária is átélte az emberlét e tavaszi zsongását, a rácsodálkozás, a könnyek, a gyöngétség és az aggodalom minden ellentmondásával. Megízlelhette a találkozások örömét, a viszontlátás ünnepi lelkű várakozását, a barátság fellángolását, a táncmámorát, az új ruha felöltésének boldogságát, vagy egy bókra válasz ártatlan álmodozást. Mária úgy növekedett, ahogy az amfora alakul a fazekas keze alatt, makulátlan tisztasága, friss, titokzatos derűje az emberek számára örök kérdés maradt. Gondoljuk csak el, ahogy egyik este egy József nevű ifjú minden bátorságát összeszedi és megvallja, Mária, szeretlek. Mint egy borzongás, oly gyors a válasz, én is József. Akárha a mennybolt csillagai ragyognának tekintetében. Barátnői és társai a mezei munkában pedig sehogy sem érthették, miként táplálhat valaki az Isten és egy teremtménye iránt elragadtatással vegyes, szenvedélyes érzéseket. A szombat ünnepén gyakorta látták őt földön túli átszellemültségében, amely mindig hatalmába kerítette valahányszor a zsinagóga kórusával a zsoltáros szavát recitálhatta. Isten, én Istenem, pirkadatkor már előtted virrasztok. Téged szomjaz a lelkem, utána csóvárog a testem, puszta, úttalan, víztelen vidéken. Este viszont meglepve hallgatták, hogy a telihold fényénél mint mesél nekik a vőlegényéről, az énekek énekének táncát lejtve. A kedvesen fehér is, piros is, ezer közül is kiválik, szemei, mint a galambok a patak mellett, termete, mint a Libanon, pompás, mint a cédrusok. A többiek számára az égi és a földi szerelemnek egy különös ötvözete megkeseredettséget sejtetett. Mária számára viszont úgy feltételezte egymást a két érzés, mint strófán belül a rímelő sorok. Társai a megtapasztalt szerelemre, mint ciszterna, felszínén tiszta, ám alant hordalékos, vizére tekintettek, amely alig, hogy felszínét karcolás érte, tüstént átláthatatlanná lesz. Mária szerelme nem ilyen vonzódás volt. Názáret hajadonjai sohasem értették meg, hogy Mária maga volt a szeretet feneketlen kútja, vize pedig a romolhatatlan tisztaság. Szűz Mária, szerelmes asszony, a szeretet oldhatatlan csipkebokra. Bocsánatodért esedezünk, hisz súlyosan megsértettünk embervoltodban, amikor csupán az égre szálló szeretet készségét tulajdonítottuk neked, s hogy óvjunk e világ mocskától, restek voltunk gyarló létünk apró szikráinak tapasztalatait veled megosztani. Te viszont, aki teremtőnk irgalmának fáklyájaként világítasz, tudod, miként kell a teremtményeknek egymást szeretniük. Légy tehát segítségünkre, hogy a szeretetben keletkezett fölösleges megosztottságot megszüntethessük, hogy újra egy lehessen a valóságban túlon túl szegényes égi szeretetünk, szavakban gazdag, ám tartalmában mind soványabb e világi szerelmünkkel. Add megértenünk, hogy a szeretet mindenkor szent, hiszen tüzét öröktől való isteni lángolás táplálja. Add tudtunkra, hogy egyazon lánggal, amely az öröm lámpásában táncol, szomorú hatalmat kaptunk arra, hogy földig perzseljünk mindent, ami szép adatot az embernek. Szűz Mária, szeretett nagyasszonya, gyűjts népedet szereteted iskolájába. Nehéz mesterség az igaz vonzalom, megtanulni hosszadalmas óvatosságot igényel, akár a parázs kiásása a rárakódott hamuréteg alól. A szeret a meghalni ige egyik alakja, egyfajta átlényegülést takar. Kilépünk önmagunkból, a birtoklás, a szerzés vágyát felcseréljük az adáséra, de jelent visszafogott szerénységet is, egészen a hallgatás birodalmának határáig. Szenvedés, amelyben önös érdekeink páncélját letépjük, miközben megtanulunk háttérbe vonulni, valahányszor megérezzük, hogy a másik ember békéjét sérthetjük meg. A másik boldogságát óhajtjuk, mindenkor tiszteletben tartva sorsát, érzéseit, készen arra, hogy eltűnjünk életéből, ha küldetésében akadályoznánk. Szűz Mária, szerelmes leány! Te, akiben az Atyaisten ígéretének forrása buzog, add megértenünk, hogy a rejtett háló, amelyet időnként átjuggat a puszta létezés átütő, mindent megbékítő öröme, maga a jelenlévő szeretet. Egyedül te adhatod a megszentelődés kegyelmét, a lélek titkos rezdülését, amely szívverésünk felgyorsulásának, vagy éppen elállásának érzetét nyújtja. Add, hogy csak álljunk a dolgok bűvöletében, álljunk az alkonypír, a sós tengerillat, a zápor frissítette fenyves, vagy a tavaszelő olvadó havának ígézetében. Hallgassuk ezer és ezer szélzsongított hegedű akkordját az erdőn, és csodálkozzunk rá a szivárvány valamennyi színére. A béke vallásos áhítata száll fel az emlékezet mérétegéből, lassanként rátalál a révbeérés jövendő vágyára. Így érzi meg az ember Isten jelenlétét. Segíts, hogy ezekben a mindenséget szerelmesen szemlélni engedő, futó pillanatokban megértsük, hogy a kolostorokból éjjelente kiszűrődő zsoltárfoszlány, meg a nagyszínház táncos nőinek balettje, vagy egy katedrálisban a reggeli hálaének és alkonyatkor a tengerparti teraszon felhangzó Ó Sole Mio egyazon irgalom forrásából merít. Thank you. Mária a gyermekváró asszony. Mária Erzsébetnél maradt mintegy 3 hónapig, azután hazatért. Az evangélium nem szól arról, miként távozik Mária Erzsébettől, nem tudjuk, hogy sietett-e, miként érkezésekor. Nem tudjuk, de feltevéseink lehetnek. Názáretből úgy rohant, hogy jószerivel el sem köszönt senkitől. Istennek-e felfoghatatlan hívó szava teljesen összezavarhatta. Hajléka, mintha kráterként nyílt volna meg. Úgy rémlett, tátongó meredés szélén kell egyensúlyoznia a megszédülés örök fenyegetettségében. Talán a mélységet elkerülendő kapaszkodott fel a hegy ormára, s az a 3 hónap elegendő volt számára, hogy lelkének benső felindultságát lecsendesíthesse. Erzsébet mellett megtanulhatta, hogyan viselje Istentől áldott állapotát, s isteni titka így lassan természetessé válhatott. Most, hogy haza kellett térnie, övéi földjén a várandós kismamák hétköznapi problémáival kellett szembenéznie, sőt, hazatérve bizonyosan magyarázkodnia is kell majd. Mit mondjon majd szerelmes jegyesének, Józsefnek? Társainak, barátnőinek, akikkel nemrég egyszerű leányként igyekezett szenvedélyes álmait megosztani, hogyan beszélhetne a méhéből sarjadó csodálatos titokról? Mit terjesztenek majd róla a vidéken? Bizonyos, hogy Názáret felé is sietve tehette meg az utat, mint egy szökelve az útkövein. Úgy tűnt számára, mintha szél röpítette volna a kiestáj ösvényein, hol szellő sem mozdult. Sem az olajfák, sem a szőlőtő levelei nem integettek a rekkenő palesztinai nyárban. A hónapokkal korábbi szívdobogása visszatért. Pihegve ült le a fűbe, hogy kifújja magát. Igen, talán csak ekkor vette észre, hogy ruhája, akár a széltől dagadó vitorla, gömbölyödni kezd. Ekkor kezdhette felfogni valójában a nagy titkot, hogy nem csupán női testének törékeny lélekvesztője, hanem a világ hatalmas tengerjárója is vitorlát bontott, s hogy ő lesz hivatott kormányozni azt távoli, ismeretlen partok felé. Alig, hogy hazaérkezett, József, anélkül, hogy bármit kérdezett, vagy az angyalhír igazságáról megbizonyosodott volna, tüstént maga mellé vette őt. Boldog volt, hogy ismét közelében tudhatta, leste kívánságait, osztozott szorongásában, és megértő volt vele, hirtelen rátörő fáradtságai idején is. A születés nagy pillanata mind közelebbinek tetszett. Amikor egyik éjjel megmozdult Mária méhében a magzat, Józsefet a boldogság érzésének gyöngétsége járta át. A szűz is osztozott a mindenkori várandós anyák testi kínjaiban, sőt, talán mondhatjuk, hogy ő benne összpontosult az áldott állapot reménye, de minden félelme, aggodalma is. Ugyan ki lehet-e kis fejletlen lény, akit szívem alatt hordok? Szeretik majd az emberek? Mit szól majd saját létéhez? Vajon mikor sújt le rám a teremtés könyvének szigorú sora, fájdalommal szüld a gyermekedet. 100 és 100 megválaszolatlan kérdés a jövő nyugtalansággal vegyes, fényes képei kavarogtak körülötte. Amikor rokonai éjszakába nyúló beszélgetéseit hallgatta, nem zavartatta magát. Éppen csak akkor támadt mosolyoghatnékja, amikor ilyen szó ütötte meg a fülét: na, mi befogadjunk, hogy kislány lesz? Szűz Mária, gyermekváró asszony, legbájosabb a teremtmények között, aki szűz testeddel biztosítottad, hogy az örökké létező az idő korlátai közt megnyilvánulhasson. Gyöngétség szelencéje, aki magadba zártad őt, akit az egek immár nem tartóztathattak többé. Nem tudhatjuk meg sohasem, milyen szavakkal válaszoltál az eljövendőnek, amikor megéreztétek egymást. Talán a szeretetről kívánt beszélni veled abban a pillanatban? Te kérdeztél szíved dobbanásával tőle, vagy már e szívveréseket is ő adta volna neked? Félelmetes álmodozásaid idején, mialatt gyors öltésekkel készítetted vászomból a ruhának valót, a méhet csendjének lassú szövőszéke, szálat szárra vetve, a születendő testének köntösén dolgozott. Ki tudja, eszedbe jutott-e, s ha igen, hányszor, hogy e szőtt test egyszer megszaggatva kell majd viszont látnod. S csak akkor oszlottak bánatot felhői, amikor fölrém lett előtted a nem is olyan távoli jövőt mosolyt fakasztó képe, ahogy a szülés után Názáret asszonyai a gyermekágy mellett súgnak-búgnak majd. Nézzétek! Tiszta anyja! Szűz Mária, gyermekváró asszony, te, aki csermelyként vezetted el hozzánk az örök bérztetőktől az életvizét, segíts, hogy a föld valamennyi teremtett lelkét ajándéknak érezzük. Nem igazság az, ami a tagadást igazolja, nincs erőszak, amely szentesítheti a megtorlást, és nem létezik semmi a nap alatt, ami el ne törpülne egy új élet sarjadásának csodája mellett. Állj ezért, kérünk, a 40-es éveiben járó Marelina mellett, aki képtelen elfogadni nem kívánt terhességét. Légy támasz a Rozáriának, mert nem tud megállni az emberek előtt, miután magára hagyták leányanya sorsával. Sugalmazd, kérünk, Luciának, aki őrült tette óta éjjelenként a bűnbánat könnyeivel öntözi párnáját, a megbocsátás igéjét. Telítsd örömmel Antonietta és Márkó gyermektelen otthonát, hogy megértsék, töretlen és kölcsönös szeretetük olyan teremtmény, amely önmagában képes tartalmat adni létüknek. Gyermeket váró Szűz Mária, köszönet és hála neked, aki 9 hónapig hordoztad Jézust, és életünk végéig oltalmad alatt tartasz minket. Add, hogy mi is örökölhessük vonásaidat, formálj minket a te hasonlatosságodra. Hordozhassuk lelked vonásait, hogy amikor elérkezik mennyei születésünk napja, s az ég kapui megnyílnak majd előttünk, csupán e még oly halvány hasonlóságot vigyük magunkkal.
Elhangzott Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének második része. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
Szent Barnabás apostol. Barnabás ciprusi származású zsidó volt, akinek neve a Szentírás szerint annyit jelent, mint végasztalás fia. Eredetileg Józsefnek hívták. A Barnabás nevet az apostoloktól kapta. Családja valószínűleg Lévi törzséhez tartozott. Ciprus mindig is vonzotta a zsidó kereskedőket, de másokat is, kedvező és élénk kereskedelme miatt. Itt aztán valamennyien az akkori görög műveltség hellenizmus hatása alá kerültek, s több megértést tudtak tanúsítani a pogányokkal, majd később a kereszténységgel szemben, mint az óhaza zsidósága. Barnabás is hellenista zsidó család gyermeke, ami nagyban segítette a pogányok közötti apostolkodásban. A Szentírás más helyen még azt is írja róla, hogy derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. Hogy mikor és milyen körülmények között jött Palesztinába, arról csak a 6. századból eredő források szólnak. Ezek szerint fiatalként Jeruzsálembe jött, hogy Gamáliel iskolájában tanuljon. Itt kötött barátságot Saullal, a későbbi Szent Pállal, aki szintén a híres törvénytudó lábainál nevelkedett. Jelen volt az Úr csodájánál, amet a Betesda tavánál végzett, amikor meggyógyította 38 éves beteget. Barnabást ez annyira megrendítette, hogy odaborult Jézus lábai elé, és többé nem hagyta el mesterét. Egyike volt a 72 tanítványnak. Ezt 190 óta hiteles adatokkal igazolhatjuk. Jézus mennybe menetele után az első jeruzsálemi keresztény közösséghez tartozott. Más lelkes keresztényekhez hasonlóan ő is eladta földjét és árát az apostolok lábaihoz tette le. Amikor a damaszkuszi úton megtért Saul és Szent Pál lett belőle, Barnabás volt az, aki a valamikori nagy keresztény üldözőt fölkísérte Jeruzsálembe az apostolokhoz, Péterhez és az ifjabb Jakabhoz. Itt, amint az apostolok cselekedeteiben olvassuk, elbeszélte nekik, mint látta meg Pál az urat útközben, hogyan beszélt vele, s milyen bátran működött Damaszkuszban Jézus nevében. Így felbecsülhetetlen érdeme Szent Barnabásnak az, hogy ő volt a nemzetek apostolának első támogatója, valósággal a fölfedezője, a későbbiekben pedig a leghűségesebb kísérője és jó barátja. Ettől fogva tágas út nyílt számára az apostoli munkára Jeruzsálemen kívül is. Az üldözött és szétszóródott krisztusi tanítványok eljutottak a szíriai Antiókiáig. Ott egyházközséget alapítottak, csatlakoztak a pogányságból megtértek is. Nincs kizárva, hogy a későbbi Lukács evangélista is közülük való. Amikor ezt Jeruzsálemben megtudták az apostolok, Barnabást bízták meg a hitközség vezetésével. A buzgó és okos apostol fölismerte, hogy itt milyen szép lelki aratás ígérkezik. Ezért elutazott Tarzusba, és magával vitte Szent Pált munkatársnak. Körülbelül egy évig működtek Antiókiában. Itt kapták Jézus követői először a keresztény, Krisztus követő elnevezést is. Krisztus után 46-ban pedig kettesben vitték el az éhező jeruzsálemi híveknek az antiókiai hívek szeretet adományait. Jeruzsálemből visszatérőben magukkal vitték Antiókiába Márkot is, a második evangélium íróját, aki Barnabásnak az unokaöccse volt. Majd a Szentlélektől küldetve elindultak arra a nagy missziós útra, amely Szent Pál apostol első útja néven került be egyházunk történetébe. Márkot is magukkal vitték. Először Barnabás hazájába, Ciprusra hajóztak. Azután Kis-Ázsiába, mindig a pogányok lakta helyekre. Ezen a missziós úton a megtért pogányokat úgy vették fel az egyházba, hogy nem kényszerítették rájuk a zsidó körülmetélési előírást. Időközben Márk elvált tőlük, s a zsidóság ellenséges magatartása miatt több városból is el kellett menekülniük. Lisztrában az ellenkezőjét tapasztalták, áldozataikkal, istenekként akarták tisztelni őket. De itt az lett tartózkodásuknak a vége, hogy Pált megkövezték. Pál azonban és Barnabás a megkövezés után tovább ment a következő városba, és visszafele jövet meglátogatták az újonnan alapított egyházközségeket. A híveket eltöltötte a Szentlélek öröme. Visszatérve Antiókiába, viszály támadt a zsidók és a pogányok között. Oka a körülmetélés volt, amelyet ők nem szorgalmaztak. Ügyük megvédése miatt Jeruzsálembe mentek fel, ahol végül kettejüknek adtak igazat. Nem sokkal később nézeteltérés támadt a két apostol között. Pál Barnabással akart menni a második missziós útra, de nem akarta vinni unokatestvérét Márkot. Így hát a két jó barát elvált. Pál más kísérőkkel Szíria felé indult, Barnabás pedig Márkkal Ciprusra. Ettől kezdve nem tudunk biztosat Barnabás apostolról, hogy mi történhetett vele. Valószínű, hogy nem volt tartós köztük a szakadás. Egy régi milánói hagyomány szerint Barnabás volt Milánó első püspöke, de ezt ma már bizonyítani nem lehet. Halálának helye és ideje is ismeretlen. Valószínű, hogy hazájában, Szalamiszban szenvedte el a vértanúságot Jézus Krisztusért, vagy agyonkövezték, vagy mágián égették el. Keresztény testvérei a fővárostól nem messze egy barlangban temették el. Június 11-én, Zénó császár idejében találták meg erekéit. Mit is kérünk a mai szentmisében, Szent Barnabás ünnepén? Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted hittel és szentlélekkel, és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, amelyet ő olyan buzgón hirdetett. Krisztus a mi Urunk által.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes